Amint említettem, nagyon szeretem a bizonyságtételeket, és ezzel fogjuk kezdeni, felolvasok nektek egy olyan csodálatos bizonyságtételt, ami e-mailen érkezett a 20. század korában, már a 2000. évnek az első perceiben. Nagyon sok mindent kapunk e-mailen tőletek. Ez is így érkezett. Tisztelt Egyház, szeretnék információt kapni a tevékenységükről, akár e-mailben, akár levélben, nevem is címmel. És amiért kérem, néhány perccel ezelőtt, a december 25-én szombaton délután, körülbelül 4:30-kor véletlenül a Budapest televízió adására kapcsoltam, ahol az önök tevékenységét, zárójelben Isten tiszteletét mutatták. Én magam nem vagyok hívő, azonban édesanyám az, és mivel ő is velem együtt nézte a tévét, így nem tudtam tovább kapcsolni, hanem vele együtt néztem az adást. Látjátok, milyen jó az embernek van egy édesanyja. 28 éves vagyok, szklerózis multiplexben szenvedek, a fő tünetem a nagyfokú lábgyengeség és fáradékonyság. A műsor nézése közben, akkor, amikor a főszereplő úr arról beszélt, hogy most valaki, aki tolókocsiban ül, 7,5 éve most meggyógyul, hirtelen egy ütés vagy pukkanásszerűséget éreztem a gerincemnél, a derekam magasságában. Én magam szerencsére nem vagyok tolószékhez kötve, tehát nem vonatkoztattam magamra a dolgot. Ismétlem, hogy nem vagyok hívő. De ez az érzés nagyon megdöbbentett, és azóta is valamilyen furcsa várakozás érzettel tölt el. Mivel nem sokára a műsor véget ért, és kiírták az e-mail címüket, így azonnal arra gondoltam, hogy megkeresem önöket. Látjátok, ez a csodálatos, amikor az ember kapja ezeket a híreket a világból, és szentelen végzi a munkát. Ez gyönyörűséges. Ez gyönyörűséges, mert a fiatal ember többször is hangsúlyozza, hogy ő nem is hívő. És ezek az ajándékok, amelyek jelen vannak a Szentelem szolgálatában, nagyon sokszor megtörténik, én magam is látom, hogy olyanok gyógyulnak meg a sorokban, akik maguk is meg vannak döbbenve azon, hogy ők most meggyógyultak. El sem hiszik. Mondjuk nekik, hogy halljanak előre, nézzék meg, a gerincük meggyógyul, és miközben a fejüket rázzák, és mondják, hogy nem tudnak lejúlni, akkor tapasztalják meg, hogy meggyógyultak. Vagyis nem a saját hitük által gyógyultak meg. Tehát, hogyha behozzátok ide a hitetleneket, azt mondjátok nekik, hogy még az sem baj, ha nincs hited a gyógyulásban. Csak gyere el, és adj egy lehetőséget az Úrnak, hogy bebizonyítsa, hogy ő a te megváltód, ő a te mindened, ő a te gyógyítód. Adj egy lehetőséget neki, gyere el. Még az sem baj, ha nem hiszel. Hadd mutassa ő meg. És tudjátok, hogy az Úr nagyon sokszor megteszi. Szinte minden esetben, ha valaki őszintén keresi őt a szívjában, akkor az Úr minden esetben ki tud nyúlni. Ez is egy ilyen bizonyság. És ez a fiatalember 28 éves, ahhoz, hogy szklerózis multiplexen szenvedjen, 28 éves, nagyon fiatal, az Úr utol érte őt. Utána nyúlt. És természetesen már a gyógyulás könyvet olvasta, mert szeretné tudni, hogy hogyan is gyógyult meg. Mert nem csak azt kell elnyernünk az Úrtól, ami pillanatnyilag keresünk, annál sokkal több van az Úrnál. Annál sokkal több van az Úrnál. Úgyhogy köszönjük ezt. Az örömhíradóban fogunk nyitni egy oldalt, amelyben Benihin műsorai során történt bizonyságokról fogtok olvasni, mert azt hiszem, hogy az Úr minden formában szereti magát felmagasztani, és ezt a munkát is ő végzi. Nagyon sok visszajelzést kapunk a műsorok nézése során, akkor is, amikor országosan megy, és akkor is, amikor videóról nézitek vissza. Szerintem nagyon aktív és működik ezekben az ajándékokban. Dicsőség érte neki. Úgyhogy köszönjük ezt az Úrnak, hogy ezt megadta nekünk. Elmondom még, hogy Benihin műsora ebben az évben is folytonosan lesz minden szombaton. Egyelőre változatlanul 4 órás kezdettel a Budapest TV-ben, és országosan pedig oly módon szeretnénk tenni, hogy a vidéki kábel tévékkel tárgyalunk, és hogyha el tudjuk érni Pécs, Debrecen, Szeged, Győr környékét, akkor már szinte az egész országot átvettük. Mert a városi tévét nagyon sokszor sugároznak a környékre is, és nagyon sokan tudják fogni. Nagyon nagy az érdeklődés. Úgyhogy köszönöm az ebben kapcsolatos imáitokat. Tudjátok, hogy nagyon sok nehézségünk volt, de végül is a győzelem a miénk. Köszönjük ezt az Úrnak. Ma pedig, mivel most a lehetőséghez jutottam, hogy szóljak az igéből szolgálhassak, és az igé szólni gyönyörűséges. Ugye engedjétek meg, hogy most szóljak arról, amit az Úr Jézustól kaptam. sokat fogom nektek adni, amit a szívemre helyezett, hogy ma mondjak el, és ezt megteszem hűségesen, mert ha nem tenném, megengedetlen lennék. Kérem, hogy segítsetek ebben, hogy ez ma úgy jöjjön elő, hogy az Úr hallani akarja, az ő igényét fogom szólni, és ebből nektek megértésetek lesz. Megköszönöm neki. Megköszönöm neki. A következőkben Jézus Krisztus megváltásáról fogok szólni, hiszen minden ezen alapszik, hogy ezt megértsük. Hogy ezt megértsük. Hogy milyen munkát végzett el értünk, az Úr Jézus Krisztus. Az Úrnak a szolgálatát, az Úr Jézus szolgálatát, az alapvetően három nagyobb szakaszra oszthatjuk, ha szabad ezt mondanom. Az első fázisa volt az a földi szolgálata, amikor itt a földön járt, és aztán 3,5 évet itt a földön töltöttem, mint Istennek a hatalmas felkentje, a Szent Szellem erejével, erővel és hatalommal volt felkenve, hogy végezze az Ószövetségnek a legutolsó 3,5 évében jelent meg, és itt a földi szolgálatában, amire szükség volt, azt ő elvégezte, megmutatta Isten arcát. Ez volt az első fázisa a szolgálatának. A második fázist azt ott tudjuk megtapasztalni, amikor egy csodálatos helyettesítő munkát végzett el értünk. Ez tulajdonképpen a kulcsa a megváltásunknak, ha ezt megértjük, hogy itt mi történt. Ezt a helyettesítő munkát nevezzük attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus Krisztus bűnné lett értünk, az volt az első pillanat ennek a helyettesítő munkának, helyettesítői megváltásnak. Az a pillanat, amikor Jézus Krisztus bűnné lett értünk, addig az utolsó fázisig, amikor bevitte a szent vért a mennyei szentek szentjébe az oltára, és bemutatta bűneinket áldozatul. Ez volt a szolgálatának a második nagy fázisa, és a harmadik, az pedig egy örökön örökké való szolgálat. Amikor leült a trónra, felmagasztaltatva az atya jobbjára, akkor elindult egy örökön örökké való főpapi szolgálata értünk. Ebben vagyunk most is, ebben a főpapi szolgálatában Jézusnak, mi is papok és királyok és felszenteltek. Ez az a szolgálat, amit Jézus ma végez érted, mint főpapod, mint közbenjárod, mint szószólód, mint közvetítő az elveszettek és Isten között. Ez egy hatalmas szolgálat, de ma nem erről akarok szólni. Ma azt a második szakaszt szeretném mélyebben átbeszélni veletek, amit Jézus Krisztus értünk végzett el, mint helyettesítő. A megváltásnak a titka, amit Isten a világ megalapítása előtt már elrendelt. Elrendelte ezt a megváltást a számunkra, de titkon tartotta, és csak az idők végén jelenítette meg, ez Istennek a bölcsessége, a titkon való bölcsessége, ezt írja az ige. Azért kellett titkon tartsa Isten ezt a megváltást, mert hogyha az ördögnél ez kitudódott volna, akkor nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Ezt írja az ige. Nem feszítették volna meg a dicsőség urát, mert az ördög semmiképpen nem akarta, hogy mi kiszabaduljunk az ő karmai közül, az ő hatalmából. Ezt semmiképpen nem akarta. És Istennek titkon kellett tartania az ő megváltási tervét és munkáját. És erről akarok ma szólni nektek. Mert ez ma már nem titok. Ma már ezt mindenkinek tudni kell, hogy Isten ezt hogy végezte el. Istennek ezt titokba kellett tartania mindaddig, amíg be nem teljesedett. De amikor beteljesedett, akkor azt akarta, hogy ezt mindenki megtudja. Menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, vagyis menjetek. Ezt akarja. Mindenki megtudja. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Megtudjátok, ezt akarja az Úr. Mindannyian. Erre adta az igét, és az igét figyelmesen tanulmányozunk és olvasunk, akkor egyre mélyebb és mélyebb megértést kapunk erről. Az első, amit a titkon való bölcsességéről tudni kell Istennek a megváltásban, hogy ezt a megváltást értünk végezte el Jézus. Ez a munka, ez értünk volt. És hogy ezt a szót fontos hordatni a szívünkön, ez annyira igaz, Ezt teljesen személyesen magunkra kell venni, ezt a megváltást. Jézus ezt akkor is elvégezte volna, ha te lettél volna az egyetlen, akiért meghalhatott volna. Akkor is meghalt volna. Vagyis ezt az értünk való megváltást szeretném, hogyha megerősítenénk az igével. Vagyis nézni fogunk igei bizonyságokat arra, hogy mit is mond az ige, hogy kiért történt ez a megváltás. És az igerizi referenciákat pedig el fogom mindig mondani. Kérem azonban, hogy ne próbáljátok ezt mindig követni a Bibliában, ha viszont itt a Bibliátok, néha majd szólok, hogy ezt jelöljétek be, mert ezt nagyon szeretném, ha meg lenne jelölve a Bibliátokban. Az első ilyen ige, ez nagyon jól ismert ige, a második korintusi levél 5. fejezet 21-es verse. Ott azt mondja az ige, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És amire most akarok, hogy figyelj mindig, mert olvasni fogok egy-két igét, az az értünk szó lesz. Hogy ez gyökeret verjen benned, ez a megváltás érted történt. És akkor ne a másikra tekints, mindig saját magadra. Jézus ezt a hatalmas, helyettesítő munkát, amit elvégzett, ezt érted, végezte el. Érted. A Galata 3.13 azt mondja, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk. Krisztus felvállalta azt, hogy átok lett, érettünk. Ez a második bizonyság, amit az ige mond. A Róma 5.8 azt mondja, Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét, mert hatalmas szerelme van hozzánk. A mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk. Krisztus érettünk meghalt. És ezt a halált is értünk vállalta. És akkor mindig tedd egyes szám első szemébe, vonatkoztasd magadra, Krisztus érettem meghalt. Ezt nagyon jó, ha megteszed. Mert az igét személyesen magadra kell venni. Mint ha Isten neked mondanám. Személyesen magadra kell. Nem a másikra és a harmadikra, ő érte is megtette. De neked kell megtudnod. És személyesen magadra kell venni az igét. A Zsidó 6.20-ban azt írja az ige, hogy útnyitóul bement érettünk Jézus. Ez az útnyitó az örök szentek szentje volt. Útnyitóul ment be értünk, ez azt jelenti, hogy Jézus ment be előre, és utána neked megnyitotta az utat, hogy te is bemehetsz. Oda föl a mennyei szentek szentjébe. Ez is érettünk történt, írja az ige. A Zsidó 9.24 írja, nem kézzel csinált szentébe, az igazinak csak másolatába menve Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjék érettünk. Vagyis ez a megváltás, ez a helyettesítő megváltás érettünk történt. Ez volt az első nagy titka Isten bölcsességének. Hogy ez érettünk történt. Vagyis értem is értünk. Összefoglalva értünk szenvedett, értünk halt meg, értünk fizette meg az árat, értünk támadt fel. Már maga a tested öltés is miértünk volt. Krisztus, mert még megszületnie se kellett volna. Ha nem mi rólunk van szó. Nem kellett volna a földre jönnie. Értünk felvállalta. Az ige testé lett. Értünk történt. A második nagy titka ennek a helyettesítői megváltásnak abban van, hogy nem csak értünk tette ezt, hanem helyettünk végzett el nagyon sok mindent Jézus. Hát Jézusnak fel kellett vállalnia azt az állapotot. Ez pedig a szellemi halál állapota, amiben mi voltunk. Helyettünk ebben a szellemi halál állapotában el kellett mennie arra a helyre, ahova nekünk kellett volna elmennünk. Aztán helyettünk meg kellett fizetnie azt az árat, amit nekünk kellett volna megfizetni. Aztán helyettünk egy hatalmas győzelmet ivott az ördög felett, győzelmet aratott. Ezt is helyettünk tette, mert nekünk kellett volna, de mi soha nem tudtuk volna legyőzni. Mi a hatalmában voltunk. Az ördögnek a bűnzsoldja halál szellemi törvény alatt voltunk. Mert tudjuk, hogy egy ember által jött a bűn a világra, és az egyáltalán mindannyian bűnösöknek számítottunk. Ha elkövettél valamit, ha nem. A bűn szellemi állapota uralkodott felettünk, hogy mi képtelenek lettünk volna legyőzni, vagyis helyettünk szerezte meg a győzelmet a számunkra. Mindezt helyettünk tette. Ezért hívjuk ezt helyettesítői munkának. És a legnagyobb titka ennek a hatalmas bölcsességnek pedig ott van, hogy nem csak értünk tette, és nem csak helyettünk tette, hanem Isten az ő hatalmas hitével ennek a helyettesítő megváltásnak minden egyes momentumában azt mondta, hogy mi is ott vagyunk vele. Hogy ott vagyunk vele. Vagyis nem csak, hogy értünk tette mindezt, és nem csak, hogy helyettünk vállalta fel azt a helyet, hanem azt mondja az ige, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Egyeszem első személyben mondja. Vagyis én ott voltam Isten szemében, amikor Krisztust keresztre feszítették. Mert az én bűneimért verték át a kezét. A szögeket vertek a tenyerébe, szögeket vertek a lábába, keresztre feszítették. Tövis koronát az én bűneim miatt tették a fejére. Én miattam szenvedett úgy, hogy Isten szemében én is ott voltam. Azt írja az ige, Galata 2.20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Vagyis, amikor Krisztus ott szenvedett a kereszten, akkor te is ott voltál Isten szemében. Tudod, ez volt a helyettesítő munka lényege. Krisztus elvégezte érted és értem helyettünk úgy, hogy Isten szemében te is ott voltál. Ezért tudod kiváltani téged. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hatalmas, ez evangélium titka. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, mondja az ige. Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Csodálatos. A Róma 6.6 azt írja, hogy ő vele megfeszítettünk. Vagyis itt megint újra ott van, hogy vele együtt történt ez. Vele együtt voltunk a kereszten megfeszítve. Vele együtt haltunk meg, mondja a Róma levél a 6.8-ban. A Kolosse 2.12-ben olvasott, hogy vele együtt eltemettettünk. Ott voltunk akkor is. A Kolosse 2.13-ban olvasott, hogy titeket is megelevenített ő vele. Vagyis nem csak, hogy meghaltunk ő vele, hanem meg is elevenített minket ő vele. Az Efézus 2.6-ban tovább olvasott, hogy együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben. Együtt, vagyis nem csak Krisztus maga ült le oda, a mennyei trónra, hanem együtt mi is leültünk ővel, ez Isten szemében történt meg. Hitben, ez a megváltás jogi oldala. A Róma 8.17-ben tovább olvasod, hogy ővele együtt meg is dicsőjünk. Vagyis ennek az egész helyettesítői munkának az volt a lényege, hogy Krisztus mindazt magára vállalt, ami minket terhelt. Először is olyan alakot kellett öltsön, amilyenben mi voltunk, testet kellett öltsön. Teljesen hasonlatosnak kellett lennie ahhoz, akit meg akart váltani, vagyis az emberhez. Testet kellett öltenie, fel kellett vállalnia a szellemi bűn állapotát, bűnné lett érettünk. Utána fel kellett vállalnia a bűnért járó büntetést. De nem csak, hogy a bűnt vitte el, hanem mindazt magára vállalta Jézus, ami a bűn következményeként ért volna minket. A bűn zsoldja, halál. Ide tartozik a betegség, a fájdalom, a szegénység, a szenvedések. Ezeket is mind magára vette Jézus. Ezzel mindezzel elment arra a helyre, ahova nekünk kellett volna elmenni. Mert te is és én is oda jutottunk volna, ha Jézus ezt helyettünk nem végzi el. Ha valaki nem megy el oda arra a helyre, és ki nem fizeti azt az adósságot, amit neked és nekem kellett volna megfizetni. Tudom, hogy adósok voltunk. Volt egy adós levelünk. Isten igazságtalan Istennek bizonyult volna akkor, ha csak egyszerűen azt egy tolvonással eltörli. Holnaptól pedig nem vagytok adósok. Isten ezt azért nem tudta megtenni, mert ő egy igaz Isten. És az adósságot meg kell fizetni. És te a bűn alatt születtél. Eredendően Ádámból kifolyólag. Vagyis valakinek jönnie kellett, aki a te állapododat magára veszi, és ez Jézus volt. Elmegy arra a helyre, ahol neked el kellett volna menni. Megfizeti azt az árat, amit neked kellett volna megfizetni. Az utolsó fillérig, az utolsó pennyig. Semmi adósságod ott nem maradt. Mindent kifizetett érted. Amivel csak valahogy is tartoztál és tartozni fogsz, amit csak elkövetsz. Mindenért megfizette az árat. Amikor nem maradt adósságod már, akkor eltöröltesz az adós levelet, és akkor váltál teljesen szabaddá az ördög kezéből. Jézusnak ezt el kellett végeznie. Ezért helyettesítő munka. Felvette a mi állapotunkat, elment arra a helyre, ahova nekünk kellett volna. Megfizette ott azt az árat, amit nekünk kellett volna. Ezért nem nyúlhat hozzánk az ördög. Mert nincs mit behajtani rajtunk. Nincs mit. Mert Jézus kifizette az utolsó pillérig az egész adósságunkat. És miután ezt megtette, abban a pillanatban, amikor már az ár, amit ezért fizetett, ott lent a sötét mélységben, mert a pokolba kellett elmennie, amikor kifizette az utolsó adósságunkat is, oda lement értünk szenvedni, arra a helyre, sötét mélységbe. És a sátán azt hitte, hogy most megkaparintotta Jézust, és a hatalmába kerítette, és ott tudja tartani. Azt hitte, hogy örökön-öröké Jézus most már az övé lesz, oda lent. A sátán azt hitte, hogy Jézus követte el ezeket a bűnöket, amivel ott lent volt a pokolban. Sátánnak nem volt megértése arról, hogy ez egy helyettesítő munka volt. Hogy ez értünk történt, hogy a mi bűneink vannak rajta. Hogy mi értünk fizeti az árat. És amikor a mennyei legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ez az ár elég, ez elég. Jézus eleget szenvedett. Hogy ki van fizetve az adósságunk. Amikor ez a pillanat eljött, abban a pillanatban Isten képes volt, miután az adósságunk el volt törölve már, az adós levelünket Jézus megszüntette. Abban a pillanatban Isten képes volt kijelenteni újra Jézus felett, aki még ebben a pillanatban mindig a szellemi halál állapotában volt, amikor legyőzte a sátán, mert minden adósságunkat eltörölte. Mindazt megfizette, amit neked kellett volna és nekem. Amivel tartoztunk, adósok voltunk. Abban a pillanatban Isten képes volt arra, hogy közölje vele az ő igazságát. Ez volt az a pillanat, amikor Isten megigazította Jézus Krisztus, mert Jézust a szellemi halál állapotából, miután kifizette az adósságunkat, törölte az adós levelünket, törölte azt a törvényt, hogy a bűn zsoldja halál, megsemmisítette azt, hogy oda szögezte a keresztfára, ezt írja az ige. Képes volt arra, hogy Isten kinyilvánítsa igazságát Jézus Krisztus felett. Ez a pokolban történt. Jézus, aki ott állt hatalmas győztesként, egy szempillantásból, Isten szavára, aki azt mondta, hogy én fiam vagy ma, én ma szültelek téged, abban a szempillantásban Isten újra szülte az egyszülött fiát, a Jézus Krisztust. A szellemi halálból a szellemi örök élet állapotába hozta őt át, közölte vele az örök életét. Megelevenítette, ez volt az a pillanat. Megelevenítette. Új életet adott neki, örök életet adott neki, hiszen Jézus Krisztus ugyanabba az állapotba került, amelyben mi voltunk. A szellemi halál állapotában. Ez az a pillanat, amikor az ige azt írja, hogy amikor Jézus Krisztus megelevenítette Isten, akkor minket is megelevenített ő vele együtt. Isten akkor ott, abban a szent pillanatban, amikor Jézus Krisztust előhívta és a szellemi örök életet közölte vele, ez volt Istennek a leghatalmasabb tette, amit valaha a világ teremtése óta el kellett, hogy végezzen. És azt is megmondom nektek, hogy miért. Mert ez volt az a pillanat, amikor a pokol teljes ereje, a sátán és az ő teljes seregei, az összes sere, valamennyi ereje ott volt lent a pokolban. És Jézus maguknál akarták tartani. Azután is, hogy megfizette az árat, értünk. És Istennek a hitével elő kellett szólítani a Jézust a szellemi halál állapotából, elő kellett hívnia. Úgy, hogy a pokol teljes ereje ellene volt. Ez volt a leghatalmasabb hitcselekedete Istennek, amit valaha is végrehajtott, amikor az egyszülött fiát megelevenítette. Életet adott neki. Én fiam vagy te. Én ma szültelek téged, mondja. Ekkor szülte meg a Jézus Krisztust, aki elvégezzén a helyettesítő munkáját értünk, szellemi halálból előjött a szellemi örök életre. És ebben a cselekedetében Istennek ott voltál te is, és én is. Mert nem csak, hogy együtt vele meghaltunk, nem csak, hogy együtt vele lent voltunk, amikor ő szenvedett, hanem akkor is ott voltunk ővel ebben a helyettesítő munkában, amikor megelevenítette őt. Vagyis, amikor az egyszülött fiúból az első szülött fiú lett. Ő lett az első szülött a halálból. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Az első szülött. Mert őt szülte elsőként Isten. Új életre. Akkor megszületett egy új test. Ez Jézus Krisztus gyülekezeti teste. Ő lett a fej. Ennek a hatalmas testnek a feje. És te pedig ott vagy ebben a testben, valahol az egyik kis tagja ennek a testnek. Része vagy ennek a testnek. Hiszen te is ott vagy a sorban, téged is újjá szült, új életre hozott, megelevenített, hiszen mondja az ige, hogy együtt megtette Krisztussal. Minket is. Előhozott ebből a szellemi halálból. Ez helyettesítő munka volt. Ha Krisztus nem vállalta volna föl a mi helyünket, a mi állapotunkat, és nem fizeti meg értünk az árat, akkor mi se nyerhettük volna el azt az állapotot, amiben Krisztus van. Ő mindazt fölvállalta, ami minket terhelt, hogy mi is elnyerhessük azt, ami ő. Ez egy csodálatos, örökön, örökké való bölcsessége Istennek, amit titkon kellett, hogy tartson. Elrejtett bölcsesség volt. Most már ez nem titok a számunkra, megértjük. És ha ezt megértjük és átlátjuk, akkor fogunk tudni igazán megállni abban a győzelemben, amit Jézus a számunkra szerzett. Ha ezt megértjük. Hogy Isten, miután Jézus legyőzte az ellenség minden erejét, minden követelését, győztesként állt Jézus meg. Abban a pillanatban tudta Isten megmutatni fölötte az igazságát. Mert most már mondhatta Isten, hogy nem vagytok adósok többé. Mert valaki megfizette értetek az árat. Most már újjá tudom szülni azt a csodálatos egyszülött fiút, a Jézus Krisztus, és ő benne mindannyiótokat. Mert vele együtt történt ez meg. És ami ennél is még csodálatosabb, amikor ez megtörtént, amikor Jézus Krisztust megigazította Isten, megelevenítette, vagyis előszólította őt az örök életre, új életet adott neki, az Isten az életét közölte Jézussal. Ezt követően, még mielőtt feltámadt volna a harmadnapon a halálból, történt valami ott lent, a pokolban, amiről igen kevés szó esik, de hogyha beszélünk róla, akkor meg fog minket erősíteni ebben a győzelemben. És ezt pedig akkor látjuk meg, hogyha figyelmesen olvassuk a Kolossai levelet, a Kolossai levélben, a második részben van egy kis igerész, a 13-tól 15-ös verse, ahol olvasunk erről, hogy mi is történt. És titeket, kik holtak, valátok a bűnökben, ezek mi voltunk mindannyian. Megelevenített együtt ő vele, itt vagyunk abban a pillanatban, amikor Krisztus megelevenítette Isten, minket is megelevenített ő vele, eltörölvén minden bűnötöket, vagyis a bűn hatályát vesztette, érvényét vesztette fölöttünk. Eltöröltetett. Azáltal, írja, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. Mi volt ez a kézírás? Pontosan le volt írva. A bűn zsoldja halál. Vagyis te adós vagy. Volt egy adós vele leveled. Amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból. Oda szegezjen azt a keresztfára. Vagyis ez nincs többi az utunkban. És a 15-ös vers így folytatódik. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Hát sajnos, itt a Károli szerint olvastam nektek, nem csenki igazán, hogy mi is történt itt. Úgyhogy ilyenkor elmegy az ember egy másik fordításhoz. És megnézi, hogy mit ír itt az ige, pontosan. Mert hogyha megértjük, akkor nagyon fog örvendezni a szívünk. Hatalmas örömben leszünk, hogyha megértést kapunk erről. Nézzük meg a Csia fordítást. A fejedelemségeket és fennhatóságokat lefegyverezte, őket nyilvánosan kipellengérezte, vagyis megszégyenítette, és ezzel diadalmenetben meghurcolta őket. Ez történt. Hadd olvasom még egyszer. A fejedelemségeket és fennhatóságokat, vagyis fejedelemséget és hatalmaságokat, ebben nem nagy különbség van, lefegyverezte, őket bátran mutogatta, nyilvánosan kipellengérezte, ami másként nyilvánosan megszégyenítette, és ezzel diadalmenetben meghurcolta őket. Tudsz ennek örülni? Tudod, hogy miért nagyon fontos, hogy erről egy képet kapjál? Képzeld el, ahogy a legyőzött ellenség, a sátán és az összes seregei, összes démonikus seregek, ott lent a pogolban legyőzve, mert Jézus győzelmet aratott felettük. Lefegyverezve elvette a fegyverzetüket. És ez nem elég, hogy Jézus győzött, és elvette a fegyverzetüket, hanem egy diadalmenetbe állította őket. Jézus ment legelől a győztes, az újjászületett, az örökön örökké dicsőséges, első szülött fiú, ment legelől. És aztán ott kullogott ebben a levert csatasorban, maga a sátán, minden fegyverétől megfosztva. Aztán ott kullogtak mögötte a seregei, lefegyverezve, legyőzve, megszégyenítve, nyilvánosan megszégyenítve, kipellengérezve, nevetségessé téve. Egy diadalmenetben. És a te urad ment legelől, a Jézus Krisztus. A te urad ment legelől ebben a csodálatos diadalmenetben. Azt a hatalmas győzelmet ünneplő, gyönyörűséges diadalmenetben. Vagyis, ha ez így igaz, és az igazat mondja minden esetben, akkor járj ebben a győzelemben. Akkor ne hagyd, hogy az ördög így meg úgy megpróbáljon téged. Neked ez jár. Hiszen ebben a diadalmenetben is ott voltál. Mert hogyha együtt meghaltál ő vele, ha együtt eltemettettél ő vele, ha együtt megfizetted az árat, hiszen helyettesítő munka volt, helyette fizette meg Jézus az árat, úgy, hogy te is ott voltál Isten szemében, és együtt megelevenített téged Krisztussal, és együtt, mindez együtt történt, akkor a diadalmenetben is ott voltál. Az előző vers mondja, hogy együtt tette mindezt velünk. Ott meneteltél Isten szemében, te is ebben a diadalmenetben. Győztesként, Krisztus mögött a sorban. És mögötted az összes olyan gonosz erő, ami vala is megmerne próbálni az életben, az mind ott kullogott mögötted, lefegyverezve, megbénítva, minden fegyverétől a lefegyverezve azt jelenti, hogy minden fegyverétől megfosztva. Vagyis a sátánnak nem maradt fegyvere. Szellemi fegyverzete. Nem maradt fegyverzete, képzeld el! Nem maradt fegyverzete. Betekintést kapunk az igéből egy csodálatos egy igében, a Hózsiás 6:2-ben azt írja, megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ez egy csodálatos profetikus kijelentés volt arra, ami történt Krisztussal, és ő általa velünk együtt. A második napon megelevenített minket, miután Krisztus megfizette az árat, és szenvedett értünk is, és kijelentette őt a mennyei bíróság, hogy betöltötte az árat. Utána Isten megelevenítette őt a második napon, két nap múlva. Velünk együtt. És a harmadik napon pedig föltámasztotta. Mi történt azon a második és a harmadik nap között? Amiről tudunk, ez a diadalmenet akkor zajlott. Vagyis még ott lent a pokolban, ezen csodálatos diadalmenetben. Ott ünnepelte Jézus Krisztus az örökön öröké való győzelmét. Az ellenség minden ereje felett. Ez egy valóságos győzelem volt. Azt szeretném, hogyha ezt a győzelmet, ezt a képet, ezt a diadalmenetet sűrűn forgatnád a gondolataidban. Tudnélik, mindaz, ami téged ma megpróbál, az ellenség bármilyen gonosz kiírása ellened, bármivel is próbálkozik az ördög, akármekkora démonikus kiírása is van ellened, azok mind ott kullogtak hátul a sorban. És erre ők emlékeznek. Ezt ők nem felejtették el. Ez egy örökén örökké való győzelem volt. Mögötted voltak ott a sorban, hátul. lefegyverezve, megszégyenítve. Úgyhogy nehogy megijedj, amikor ijeszget. Mert tudd, hogy hol a helye. Ott hátul van a helye. A sorban valahol. Megszégyenítve. És ez a kép legyen előtted, forogjon előtted, ahányszor csak megpróbáltatásban van részed. Mert az ördög gonosz, és meg fog próbálni, hogy beszélek róla, hogy hogy tud győzni. Nagyon ravasz, és el fogom mondani, mire vigyázz. De tudd, hogy ez az örökön örökével a győzelem, az jár neked ma is. Ez örökön öröké tart. És ebbe lehet örvendezni. Nézzük most tovább, hogy mivel járt Jézusnak ez a csodálatos győzelme. Azt írja a Lukácsban, a Lukács evangéliumban 11. fejezet 21-22-es verse. Amikor a nálánál erősebb, reál jövén legyőzi őt. Ez volt Jézus, aki legyőzte a sátánt. Minden fegyverét elveszi. Erről már beszéltünk, mert lefegyverezte, ezt írta az ige. Minden fegyverét, vagyis nem maradt fegyvere az ellenségnek, amelyben bízott, és amit tőle zsákmányolt, elosztja. Mi volt ez? Mi volt ez, amit zsákmányolt? Megtudjuk ezt is az igéből. Azt írja a zsidó levél a 2.14-ben, hogy a halál által megbénította azt Jézus, akinek hatalma volt a halálon, vagyis az ördögöt. Az ördögnek hatalma volt feletted mindaddig, amíg Jézus ezt a helyettesítő megváltást el nem végezte érted. Hatalma volt feletted. Ez múlt idő. Addig hatalma volt feletted egy szellemi törvény által, amely így szólt, a bűn zsoldja halál. A bűn alatt születtél, nem volt más választásod. Ezzel a törvény alá tartottál, és az ördögnek hatalma volt feletted. Mit tett Jézus azonban? Jézus testet öltött, magára vállalta a szellemi halál állapotát, meghalt ebben az állapotában, fizikai testét letette, elment szellemben is lélekben arra a helyre, ahova neked is nekem kellett volna, és ott a halál által, azt írja a zsidó levél, megbénította őt, azt, akinek hatalma volt a halálon, volt, vagyis ma már nincs neki. Semmiféle hatalma feletted. Semmiféle. Vagyis nem csak, hogy legyőzte őt Jézus, nem csak, hogy a fegyverzetét vette el tőle, minden fegyverét, hanem a hatalmától is megfosztotta fölötted. Többé nem uralkodik rajtad. A bűn többé nem uralkodik, írja a Biblia. A bűn többé nem uralkodik felettetek. Mert egy új szellemi törvény alá helyezett minket Krisztus. És ez pedig így szól, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye. Vagyis addig a halál uralkodott feletted, most az élet uralkodik feletted. A Jézus Krisztus. Egy új szellemi törvény alá helyezett, megfordult a kocka. Addig az ördögnek volt hatalma feletted, és most pedig neked van hatalma Krisztusban, ő felette. Ez az ördög. Megfordult a kocka. Vagyis foglaljuk össze, hogy milyen szerencsétlen helyzetben van ez az öreg ördög. Foglaljuk össze, gondoljuk végig. Jézus legyőzte. Minden fegyverzetétől megfosztotta. Ugye ezt így az ige? A hatalmától megfosztotta. Vagyis se fegyverzete nincs, amivel ellened tudna támadni, se hatalma nincs fölötted. Egy ilyen legyőzött és egy ilyen megbénított ellenfeled van. Mert hogy ellenfél, ezt mondja az ige, hiszen mondja, hogy álljatok ellen. Ha nem lenne ellenfél, akkor nem kell ellenállni, igaz? Mondja az ige, hogy álljatok ellen? Mondja. De hogyan? Nézzük csak meg. Nekünk az Úr adott rá hatalmat, mert azt mondta, hogy minden hatalom nékem adatot menjen és földön. És menjetek és hirdessétek ezt. Átadta azonnal. Amint ő ezt a hatalmat megszerezte, a számunkra szerezte meg ezt a hatalmat. Értünk tette ezt. Nekünk adta azonnal. Azt mondta, menjetek és hirdessétek. És tegyetek tanítványokká minden népeket. Mindenki tudja meg. Vagyis neked van hatalmad, és van fegyverzeted. Egy olyan ellenséggel szemben, akinek se fegyverzete nincsen, se hatalma nincs feletted. Mondjátok meg, hogy ki győzhet így. Ahányszor csak megtámad, ahányszor csak ellened van, minden esetben csak te győzhetsz. Meg van írva, csak így lehet. Nincs olyan eset, hogy ő valamit kiír ellened, és ő nyerne. ha te ezt tudod. Nincs. Meg kell futnia minden esetben. Zíra, írja, álljatok ellen, és mit csinál? Megfut tőletek. Miért? Mert se hatalma nincs veleted, se fegyverzete nincs ellened. Nincs. Na most kérdés, hogy ezt a szegény keresztények tudják-e? Hát olyan tanításokat kapnak, ami által elkezdenek rettegni az ördögtől, akkor az ördög már megkaparintotta őket. Mert ha ezt nem tudják és nem gyakorolják, akkor ez nem használ nekik. Olyan, mintha nem lenne. Pedig egy dicsőséges, örökkön örökké való győzelem. Amit érted, vívott ki az Úr Jézus. Érted, tette. Ezzel kezdtük ma, emlékeztek rá. Hogy érted, tette. Helyetted tette, és úgy, hogy te mindvégig, minden egyes momentumnál ott voltál ővele. Ővel együtt keresztre feszítettél, ővel együtt meghaltál, ővel együtt megelevenítettél, ővel együtt feltámasztottál, ővel együtt felmagasztaltattál az Atya jobbjára. Jézus nem maga ült le egyedül. Akkor is ott voltál. Akkor is ott voltál. Vagyis azt akarom, hogy amikor az ördög téged megkísért, és ezt gondolatokban szokta tenni, akkor figyelmeztesd erre, hogy hol kullogott hátul a sorban. Figyelmeztesd erre. Ne próbálkozzon veled. Se hatalma nincs feletted, se fegyverzete nincs, és örökön örökké legyőzetett, megszégyenítve. Ott van hátul a sorban a helye valahol, legyőzve, Jézus lábai alatt. Semmi köze hozzád. Na most, hogyha ezt forgatod a fejedben, és egyre többet gondolsz erre, ez egyre jobban megerősödik, és egyre nagyobb öröm fog belőled, egyszerűen belülről föl tör ez az öröm, mert ez egy valóságos győzelem. Csak mivel nem hallják az emberek, nem tudják. Hiszen a hit az hallásból van. Hallaniuk kell ezt valakitől, hogy Jézus ezt elvégezte. Mert amíg nem hallják, addig honnan tudnák? Én sem tudtam nagyon sokáig. Krisztus mit végzett el, amikor azt tudtam, hogy meghalt értem, és hittem Jézusban. De hogy mit végzett el értem? Úgy éltem, hogy ezt nem tudtam. És Isten kegyelme volt, hogy Isten mégis megtartott. És nem győzött le akkor, amikor ezt nem tudtam. Mert akkor le tud győzni. Nézzük meg, és most te is lapozod, ha van a Bibliád veled, a 10. fejezet, 2. korintusi levél. Mert van valami, amit egy kereszténynek kötelessége elvégezni. Mert a győzelmet Jézus megszerezte a számunkra, mindannyiunk számára. Még azok számára is, akik még ma nincsenek Krisztusban. Isten őket is ebben a győzelemben, a hatalmas nagy győzelemben látja. De azt azért nem mondtam, hogy neked semmi dolgod nincs ebben, hogy az valóra váljon. Mit mond az ige erről? Nézzük ezt meg. Ez a 2. korintusi levél 10. fejezete. Hiszen a Biblia nem titkolja, hogy van egy ellenségünk. Igaz, hogy Jézus csúfondárosan legyőzte, és örökön örökké legyőzte, de azért próbálkozni fog. Ez a dolga. Mit mond erről az ige? 2. korintusi levél 10. fejezet 3. verstől indulunk, és 5. versig olvassuk. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Milyen jó ezt tudni? Milyen jó ezt tudni? Képzeld el, hogyha a saját erőjében meg kellene állni a vitézkedésekben. Nem így van. Nem test szerint vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek. Hála az Úrnak. Hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Vagyis igenis van fegyverzetünk. Ezt olvasod az Efézus 6-ban, erre most nem térek ki, mert akkor ez egy másik tanításnak lenne már a hosszú-hosszú témája. Olvasd utána. Hallgass meg a kazettákat. Mit mond ezekkel a fegyverekkel, mire vagy képes? Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Itt veszik el a keresztények, amikor az ördög őket bármibe is bele tudja vinni. Mert nem végzik el azt a munkát, amit az ige tanít, hogy újítsd meg az elmédet. Hogy újítsd meg az elmédet. Bejönnek, megkapják a gyógyulásukat, azt hiszik, hogy ezzel vége. Az evangéliumnak ott nincs vége, hogy te meggyógyultál. Az a kezdete. Az evangélium hirdeti Jézus sebeimre való gyógyulást. De ez a kezdete egy útnak. És ha nem mész tovább, akkor nincs garancia, hogy az ördög nem fog újra megkísérteni, és nem lopja vissza, amit te kaptál. Tehát, mit mond az ige? Újítsd meg az elmédet. Miért fogja ez? Miért nagyon fontos ez nekünk? Miért kell ezt kötelezően magára venni mindenkinek? Az elménket meg kell újítani. Mert van egy jogszerinti megváltásunk, egy jogszerinti győzelmünk. Ez mindannyiunké. De ha nem tudod elvégezni azt, amit itt az ige mond, hogy le kell rontanod ezeket az okoskodásokat, amiket hoz. Minden gondolatot fogjuk kell ejteni, ami nem engedelmeskedik Krisztusnak. Vannak ilyen gondolatok? Bőven. Bőven. Mondja azt a nagy bölcsmondás, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy ne röpüljenek át a fejünk fölött ezek a madarak, de azt, hogy fészket rakjanak, azt meg tudjuk akadályozni, igaz? Vagyis, amikor olyan gondolat jön, ami nem igei, ezért kell megújítani az elmédet. Mert a gondolatok jönnek és mennek. És amikor olyan gondolatot kapsz el, ami nem az ige vonalában van, akkor mit kell vele tenned? Lerontanod. Ezt neked kell megtenni, ezt a pásztor nem tudja helyetted megtenni. Akkor tudnál megtenni, hogyha mindenkinek lenne egy képernyője itt fölül, egy szép nagy 15 incses képernyője, és úgy jönnétek be a gyülekezetbe, hogy amin gondolkodtok, az ott kivetítődik. És képzeld el, hogy oda jönne a pásztor, azt mondja, hopp, figyelj csak, kapcsolját egy másik csatornára. Nem jó dolgokon gondolkodsz, ez nem igei. Kapcsolját arra a diadalmenetre. Azt nézz inkább. És ez pásztor nem tudja elvégezni helyetted, mert nem adatott meg neki, hogy lássa a képernyődet. Hála Istennek! Viszont te meg kell, hogy tegyed. Takarítasz otthon a lakásba? Persze, ami nem oda való, rendszeresen kidobjuk. Igaz? Semmi nem lehet a lakás, ami nem oda valami. Ami megromlott, ami már nem oda, kidobjuk. Mit kell csinálni az elménkkel? Ugyanígy, ami oda bejön és nem oda való, gondolatokról van szó. Az ördög legtöbbször a gondolatokban kísért, hiszen nem maradt szellemi fegyverzete, ugye mondtuk? Van szellemi fegyverzete? Nincs, mert azt elvette tőle Jézus, lefegyverezte. Nincs szellemi fegyverzet ellened, vagyis amíg te az ige vonalában vagy, és azt az éles kardot forgatod, ami a szádból előjön, és az Isten igéje, le nem tud győzni téged. Ott fogja meg azonban a szegény keresztényeket, amikor nem kapcsolnak át másik csatornára. Mert jön, és hoz egy gondolatot. És tételezzük fel, azt mondja neked, hogy ha majd megöregszel, akkor már senki nem fog rád nézni, senki nem fogja rád nyitni az ajtót, már nem tudsz majd mozogni, se olyan öreg leszel. Nem lesz egy tányér étes, amit meg tudj enni, és akkor ezt úgy eléd vetíti, aztán te elhesegeted, és akkor újra jön ezzel a gondolattal, ahogy telnek az évek, és megint mondja ezt neked. Újra, és elkezdesz rajta gondolkodni. Elkezdesz rajta időzni. Hogy tényleg így lesz ez meg? Hogy tényleg a másikkal is ez történt, és hát majd olyan öreg leszek, hogy nem tudok, hogy mit fogok akkor csinálni, és elkezdek tervezgetni ennek megfelelően. Na akkor már bajban vagyok, mert nem kapcsoltam át egy másik csatornát. Elfogadtam. Egyet értettem avval, amit ő hozott. Ez az első hibám, mert azt mondja, hogy fogjuk lejtsük, és roncsuk le ezeket. Vagyis ki a házból? Nincs ott helyem, mert Krisztus nem így beszél hozzám az igében. Krisztus azt mondja, hogy én örökön-örökké veletek vagyok. És én nem maradhatok egyedül. És az ige másképp beszél, akkor ez egy rossz csatorna. És el kell távolítanod magadtól ezeket a gondolatokat. Egy módon megy az igével. Isten igéjével. Nincs más útad rá. Isten igével azonban, mert minden karnál élesebb. Minden két élő karnál. És nem tud olyan problémát eléd hozni, hogy azt az ige kardjával, a szellem kardjával te fejét ne tud venni annak, és ezt rendszeresen el kell végezni. Ha naponta százszor jön egy ilyen kísértés, egy ilyen gondolat, akkor azt naponta százszor kell lerontani. Ezt el kell küldened, ennyi a dolgod. Álljatok ellen, és megfut. Helyette a gondolataid fölött ki az Úr? Csak te. Ki dönti el, hogy miről gondolkodsz? Csak te. senki más helyetted ezt el nem tudja végezni. De nagyon fontos, nagyon fontos, mert itt kezdődik a baj. Amikor elidőzünk, elkezdjük forgatni ezeket a gondolatokat, betegség is így jön elő. Első félelmekkel, hogy te is meg fogod majd kapni azt. Nézd csak meg, elkezdett fájni. Akkor ez elkezdett magadban forgatni, aztán akkor elkezded a szádra venni. És elmondod a másiknak, hogy miről gondolkodsz. Akkor megfogott az ördög. Akkor már megfogott, mert megpecsételted, hogy amit ő hozott, te avval egyetértesz. Amíg a gondolataidban elzavarod, addig nem vagy bajban. Addig azt vészed, amit az ige mond, és te tökéletesen az ige vonalában vagy. Ahol megfog minket. És nagyon figyeljetek erre. Az, amikor ezt kikezdjük, elkezdjük kimondani. Elkezdjük mondogatni a másiknak, hogy ettől tartok, hogy ez így lesz. És bizony előszokott jönni itt ez a fájdalom, és attól tartok majd, hogy és elkezdett mondani, hogy mitől tartasz. Ez hűtlenség Istenhez. Egy bizonyos fokú érte, egy bizonyos értelemben. Hát ahelyett, hogy azt pecsételnéd meg, amit ő mond, az igéjét. Tudnék, amikor a szádra veszed, akkor avval megpecsételted, hogy az ő igéje igaz, hogy ő az igaz Isten. Helyette megpecsételed azt a száddal, amit az ördög hozott neked, hogy téged bosszantson. Vagyis megkísérte, és te kimondtad. Nagy bajban vagy már ekkor. Ekkor már ezt kimondtad, akkor már a kötelességed, ha megkaptad, mielőtt a földre hullik és gyökerekkel el kell átkoznod. Hogy ne tudjon kihajtani az a mag. Nem hozhat termést az életedben. És felügyelned kell, ezek szellemi fegyverzetnek a részei. De, ha elmondod a másiknak, most itt különbséget kell tenni különben, hogy ki az. Ha csak elkezdesz róla beszélni, aki csak jön, és megkezdi, hogy vagy, és elkezdesz erről beszélni, lépten nyomon erről beszélsz, akkor a másik is elkezd ezen gondolkodni. A másik is elkezd erről beszélni. Egyre nagyobb bajba vagy már. És tudjátok, hogy a mi Úr Jézus Krisztusunkhoz, aki az első szerelmünk, az utolsó szerelmünk, az egyetlen szerelmünk és az örök szerelmünk, a Jézus Krisztus. A Jézus Krisztus. Ő az első, az utolsó, az egyetlen és az örök szerelmünk. Tudod, hogy ilyenkor hűtlen vagy hozzá? Ilyenkor ez az Úr Jézus Krisztusnak nagyon-nagyon-nagyon nagy szomorúságot okoz, amikor te másképp kezdesz beszélni, hogy az ige mondja, azt kérdezi, hát nem nekem hiszel? Hát nem megvan írva az igében? Hogy te meggyógyultál? Hogy én minden szükségedet betöltöm? Hogy én soha egyedül nem hagylak téged? Hogy minden bajodból kimentelek? Hát nem megvan írva? Ilyenkor azt kérdezi, csak nem hallod meg. Megmondja ezt a példabeszédek is különben egy másik irányból. Azt mondja ott az ige, a példabeszédek 6.2-ben, szádnak beszédei által estél törbe. És amikor ezeket a gondolatokat, amit elkezdesz tédelgetni, és nem rontod le őket, ahogy az ige mondja, és erős fegyvereket kaptál hozzá, hogy lerontsad. Elkezdett kimondani, akkor a szádnak beszédei által ezzel itt estél törbe. Kinek a törébe? Az ellenség törébe. Úgy folytatja tovább, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel. Úgyhogy kedves szentek, őrködjetek fölötte. Na most, sokszor látom, hogy azt mondjátok, hogy jaj, ezt nem lett volna szabad mondani. És a szátokra ütött. Na most, ennél nagyobb baj van ott. Nem az a baj, hogy most ezt kimondtad. Nem itt van a baj. A baj ott van, hogy hogy mertél már rajta gondolkodni is. Miért fogadtad el akkor, amikor először kísérted? Akkor le kellett volna vetni. Nem ott van a baj már, hogy kimondtad, az már egy következmény annak, hogy min gondolkodtál? Hogy mertél ilyet forgatni a fejedben? Hogy az ellenség képes lesz arra, hogy ezt megtegye veled. Hogy az ő erejében nagyobb hited van, mint Isten erejében. Ilyenkor el kell magunkat szégyelni egy kicsit. És elő kell venni az igét, hogy abból tápláljuk a hitünket. hogy ne is merüljön fel a gondolata, hogy ez megtörténhet velem. Hogy lehetek én beteg, hogyha Jézus ezt elvégezte értem? Hogy lehetek? Köszönöm, egy pillanat türelmet kérek, és mindjárt befejezem. Segítsük ki ezt a fiatal embert. Nem mindenki szereti hallgatni. Tudod, ha ezt megérted, akkor az ördögnek egyszer és mindenkorra vége van. Mert ha már a gondolataidban se engeded be, akkor beszélni sem fogsz róla így. És nem tud téged hol megfogni. Ez a fegyvere, tudni légy. Szellemi fegyvere nem maradt az ördögnek. Viszont ahol megfogja a keresztényeket, minden esetben szálljuk. Örködj fölötte. Örködj felette. Tudni légy, az Úr hűséges. Azt mondja a Zsoltárokban, hogy ő szólt és meglett. Ez az Úr. Ő szólt és meglett. Ő parancsolta és előállott. Amit az Úr parancsolta, meg úgy kell lennie. Ha te hűséges, szövetséges társa vagy. Ez nagyon fontos. Ez egy szövetség, amit kötött velünk az Úr. És ez az utolsó ige, utolsó előtti. Az utolsó előtti még két ige van, és ezeket azért akarom nektek odaadni, mert így teljes, amiről beszélni akarok. És az egyik igénk, az Ézsaiás könyve 59. fejezet 21-es verse, így szól az Úr itt hozzád. És én ővelük így szövetséget szerzek. Szól az Úr. Szellemem, amely rajtad megnyugszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából. Vagyis miért adta az Úr az igéjét? Hogy a szánkba helyezzük. A szánkba helyezzük. És azt mondja, hogy el ne távozzanak. El ne távozzanak. Azt mondja az Úr, itt van ez a csodálatos könyv. Ennek minden igéje. Minden igéje. A te szádba való. És amíg te ezt betartod, és más nem veszel a szádba, csak ezt, addig tudok rajta segíteni. Nagyon fontos, hogy lássátok, hogy a szövetségben, amit az Úr adott, nektek is részletek van. Az Úr hűséges. Minden szavát betölti. A kérdés, hogy mi van a te szádban? Mert ha a te szádban ez van, ez a csodálatos, ez a gyönyörűséges, ez a mindenható, akkor ezt be tudja tölteni. A szövetsége van. Az Úr pedig hűséges. Szövetséges. Mondja azt az ige, hogy mi gondolkodjunk. Megmondja fontosan? Mondja. Filippi 4.8-ban. És az új fordításban már úgy fogjátok olvasni, hogy csak azon gondolkodjatok. Hiszen az igében, ha előveszitek a Filippi 4.8-an, akkor látjátok, hamarosan meg lesz ez az új Biblia fordításunk különben. Most már szerintem hetek kérdése és nyomdába tudjuk adni. Nagyon sokan szorgalmatosan dolgozunk ezen, és nagyon sokan még többen várjátok, és hamarosan meg lesz. És imádkozzatok azért, hogy akinek ebben csak dolga van, hogy ne legyenek akadályoztatva, hanem hogy előjöjjön. Azt írja a Filippi 4.8, továbbá atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Vagyis, mondhatná úgyis az ige, hogy csak azokról gondolkodjatok, amik, és akkor jön a felsorolás. Csak azokról gondolkodjatok, amik igazak. De hozzáteszik, nincs vége. Hozzáteszik, hogy igazak és tisztességesek, és tiszták, és kedvesek, és jóhírűek. Vagyis lehet valami igaz, de nem tisztességes. Lehet, hogy valami megtörtént, de nem dicséretre méltó. Szabad-e azon gondolkodni? Nem. Nem csak, hogy nem szabad kibeszélni a másikat ilyenkor, még gondolkodni se szabad rajta, hogy mit tett. Egy ura van az Úr Jézus, és ő előtte kell megálljon. És ő hatalmas arra, hogy megtartsa. Ha még gondolkodni se szabad rajta, csatornát kell váltanod. Ezt így el kell végezned. És ez legyen az utolsó szó nálunk, hogy örködünk a gondolataink felett, és akkor az Úr mindazt be tudja tölteni, amit értünk, ebben a hatalmas győzelemben megszerzett. És hogy felocsúdjatok most, ebből az elavértságban benn vagytok. Álljunk föl. És mondjunk el, használjuk ezt rögtön a szánkba. Tiszteljük meg az igét, és helyezzük a szánkba. Vegyük azt a szánkra, mert akkor a szövetségben elfoglaltuk a helyünket. Teljesítettük a részt, ami a ránk tartozik szellemem, fedd föléd adtam, és beszédeidet szádba adtam. Vagyis helyezzük oda. Oda való az ige. Mondjuk el, amit az Úr mond. Egy pár megvallást szeretnék veletek tenni, az egyik imádságnak egy részét fogom veletek elmondani. Jeremiás könyvében írja ezt az ige az 1.12-ben. Gondom van az én igéimre, és beteljesítem azt. Mondjuk ezt el együtt. Gondom van az én igéimre, és beteljesítem azt. Csodálatos ez. Isten igéje igaz, és beteljesedik az életemben. Mert azt mondja az Úristen. Amit szólok, az a szó meglészen. Nem töröm meg az én szövetségemet. És ami kijött az én számból, el nem változtatom. Ezt az Úr mondta neked. Mert az ő szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolta és előállott. És ez gyönyörűséges tudni. Ez gyönyörűséges tudni. Ezt akartam, hogy ma meg...